a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Történelmi választás napja a mai Magyarországon, hiszen az Európai Parlament tagjainak megválasztásával együtt az önkormányzati választásokat is megtartották ma. 18 óra 30 percig a szavazásra jogosultak 56,9%-a járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. Folyamatosan frissülnek az eredmények a választás.hu oldalon. Egerben 71,43%-os feldolgozottság szerint a polgármester Wagner Ákos lesz a Fidesz-KDNP színeiben 35,8%-kal. Második helyen Mirkóczki Ádám végez, a civilek jelöltje 26,22%-ot szerezhetett. Gyöngyösön 80%-os a feldolgozottság, Szókovács Péter Fidesz-KDNP 42,5%-kal vezet. 60-ban több mint 70%-os feldolgozottságnál a 60-i Városvédő Egyesület színeiben Horváth Richárd maradhat a polgármester, aki több mint 83%-át szerezte meg a voksoknak. Hevesen a Fidesz-KDNP színeiben maradt Schweitzer Sándor, közel 60%. Miskolcon 68% felett jár a feldolgozottság, a PONMI Egyesület és a Fidesz-KDNP jelöltje Tóth Szánta József 40,74%-on áll, a második dr. Barkai László Lajos, a DK-MSZP párbeszéd zöldek LMP összefogás 21,92%-kal. Kazincz Barcikán a választás.hu adatai szerint eredménytelen a voksolás, egyelőre 0% áll minden képviselő és polgármester jelölt nevénél, több információ egyelőre nincs arról, hogy mi történt pontosan. Mezőkövesden 75%-os a feldolgozottság, 100%-os szavazati arányjal dr. Fekete Zoltán a Fidesz-KDNP színeiben. Ózdon több mint 86%-os feldolgozásnál 55,4%-kal Janicsák Dávid az Ózdiakért Egyesület színében marad a polgármester. Sajó-Szentpéteren 30%-os feldolgozás szerint Féle Tamás függetlenként 32,9%-ot szerzett. Sárospatakon teljes a feldolgozottság, a független dr. Farkas Szabolcs 55,48%-kal megverte a Fidesz-KDNP-s Aros Jánost, aki 36,89%-ot szerzett. Sátoraljaújhelyen közel 90%-os feldolgozottság mellett Szamosvölgyi Péter a Fidesz-KDNP jelöltje vezet több mint 55%-kal. Tiszaújvárosban 100%-os a feldolgozottság, a tiszaújvárosi lokálpatrióták színében dr. Fülöp György 75,3%-ot hozott össze. Budapesten a főpolgármesteri címért folyó küzdelemben ugyan még csak 3,1%-os a feldolgozottság, de úgy tűnik, hogy Vitézi Dávid vezet Karácsony Gergely előtt, méghozzá 50,27%-kal, több mint 10 000 szavazattal, és Karácsony Gergelynek 44,2%-a van, ez 9 000 alatti szavazatszámot jelent egyelőre az alacsony feldolgozottsági szint mellett. És hát Debrecen a hagyományosan jobboldali közösség 57%-os feldolgozottságnál a Fidesz-KDNP és dr. Papp László az, aki vezet 48,46%-kal. Este 7 órakor bezártak ugye a szavazókörök Magyarországon. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán járulhattak urnákhoz a választópolgárok, az eredmények érkeznek. A következő hírblokkunkban 23 órakor szerintem a polgármesteri címek tekintetében már a legtöbb helyen végeredményt tudunk majd hirdetni, és mivel az olaszországi szavazókörök 23 óráig tartanak nyitva, azután majd az Európa Parlamenti választás eredményei is közölhetőek lesznek, és természetesen hírműsorainkban erről is beszámolunk. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Választási Iroda épületéből mondott egy rövid beszédet az urna zárás után. Az államfő megköszönte a Nemzeti Választási Iroda munkatársainak, valamint mindenkinek az áldozatos munkáját, aki a szavazás lebonyolításában közreműködött. A választóknak pedig azért mondott köszönetet, hogy elmentek szavazni. Erőfeszítéseik a demokratikus akaratképzés sikerében öltenek testet, mondta. Hozzátéve, bízom abban, hogy a jövőbeli mindennapjainkban egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése mellett a belátás képessége is segít majd bennünket abban, hogy külön-külön és együtt is minden tőlünk telhetőt megtegyünk az európai és a hazai, a regionális és a helyi, a nemzeti és a nemzetiségi tradicionális értékeink védelmében, fogalmazott. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett holnap fátyol felhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet hajnalban 16-17, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Szépernő, Jézus Krisztus. Emberek istene, Istennek embere, te lehajlott fejű, megszegezett kezű, leszegezett lábú, lecsukódott szemű, te megfagyott ajkú, te kihasadt szívű, te örökre vérző, útszél elhagyottja, mezítelen testű, hófehér szemérmes. Tavasszal lomtalan, nyáron napon égő, te ősszel megázó, te télen megfázó, szélben takaratlan, viharban búvatlan. Te nappal életlen, éjszaka fekvetlen. Özvegyek karója, leülő koldúsnak támasztó párnája, minden úttalannak útmutató fája. Gyermekek rokona, véneknek pajtása, vándoroknak botja, bohóknak tútora, pásztorok vezére, juhok gyapjójából tövist válogató, szamár hosszú hátát végig simogató. Jajnak trombitája, sóhajnak vonója, némának echója, könnyeknek kendője, éhes vendéglője, bénának fürdője, esetnek mentője, vakoknak gyertyája, poklosok barátja, halálnak doktora, mindenki testvére, egyetlen magános. Te másról beszélő, te tengerre lépő, te egekre néző. A kínoknak grófja, hercegek hercege, királyok királya, szegények szegénye, 30 ezüst érő, 33 éves. Te felhőbe szálló, te mennyekben járó, te úton sétáló, fényességben álló, szivárványra dűlő, te angyalt tanító, te bárányt vezető, galambnak gazdája, kelet majorosa, nyugat bíborosa, csillagok csillaga, örök trónörökös, örökös boldogság.
Szépernő Jézus Krisztus című versét Sárosi Kinga mondta el. Szépernő Houston született 1884. június 30-án. Apja a hajdúszoboszlói izraelita iskola tanítója, anya varónő volt. Szépernő Hajdúszoboszlón, Debrecenben és Mezőtúron járt iskolába, itt fedezte fel költői tehetségét egyik tanára. Az ő támogatásával jelent meg első Csokor című verseskötete 1902-ben. Az érettségit már nem tette le, Budapestre költözött és újságíró lett. A sovány, apró termetű félszeg fiatalember emblematikus figurája volt a szerkesztőségeknek, az éjszakai kávéházaknak és a különböző irodalmi köröknek. Mindenki szerette és nagyra becsülte, de egészen komolyan senki sem vette. Igazán népszerűvé kabaré dalaival, sanzonjaival vált. Első verses kötetét, az énekes könyvet a Nyugat jelentette meg 1912-ben. Az első világháború idején önkéntes betegápoló és haditudósító volt, 1915-től azonban mindinkább a békevágy szószólója lett. A háború után született meg legismertebb műve a Lila Akác című regény, melyben maga az író készített színpadi változatot, s ez is hatalmas sikert aratott, máig kedvelt darabja színházainknak. Szépernő a 20-as években népszerű színpadi szerző volt, műveit játszotta a Nemzeti Színház, a Belvárosi Színház, a Víg Színház és a Pesti Színház is. A zsidó törvények és a II. Világháború alapjaiban rengették meg életvitelét. 1944. október 20-án hurcolták el munkaszolgálatra, ahonnan november 9-én szabadult. Megpróbáltatásairól az idősödő író Emberszag című memoáriában vallott. A háború után elfelejtették, szegénységben élt. 1953. október 2-án hunyt el Budapesten.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Talán sokan ismerjük Foucault atyának a megtérését. Ő egy ősi, nagyon gazdag nemesi családból származott, katonatiszt volt, rendkívül felelőtlen életet élt fiatalon, kártyázott, ivott, teljesen komolytalan szerelmi kalandokba bonyolódott, nagyon sok fájdalmat, zűrzavart okozva ezzel. És végül a hadseregből kitiltották, minden rangjától megfosztották, sőt, a családja is kitagadta, hogy több szégyent rájuk ne hozzon, több adósságot ne csináljon. És ekkor indult az algériai háború. És Foucault jelentkezett önkéntesnek a hadseregbe. Minden csatába úgy ment, hogy magában azt kérte, hogy bárcsak meghalhatna. Teljesen vakmerően küzdött legelső csatasorokban. Nagyon hamar újra érdemrendeket, illetőleg katonai rangokat kapott. És közben a sivatag szélén gyakran nézte a gyönyörű, csillagos eget. Talán kevesen gondolják azt, hogy a sivatag, már nincs benne szinte semmi, de valójában lélegzett elállítóan gyönyörű. Ő is ámulattal nézte éjszakánként néha órákig a csillagos eget. Valami már akkor a lelke mélyén megmozdult. Rendkívül érdekelte őt az arab világ. Átszökött Marokkóba titokban. Magában azt mondta, hogy ebben az országban talán ő az egyetlen ateista. Ámulattal nézte az arabok sziklaszilárd erős hitét. És aztán hazament Párizsba, sétálgatott, kereste egy kicsit az élete értelmét, és néhányszor karácsony előtt volt, bement egy-egy templomba. Egyik hajnalban, pont a Szent Ágoston templomba ment be, és hátul egy szimpatikus arcú idős atya volt a gyóntatószékek mellett. Foucault oda ment, és azt mondta, hogy atya, kérdéseim lennének a hittel kapcsolatban. Feleljen nekem. A pap ránézett, az arcáról leolvasta az addigi zűrzavaros, sebzett életét. És azt mondta neki, jöjjön be a gyóntatószékbe, térdeljen le, gyónja meg a bűneit. És hinni fog. Mire Foucault azt mondta, atya, félreértett, én egyáltalán nem hiszek az Istenben, nekem kérdéseim vannak, feleljen. De az atya megint a szemébe nézett, azt mondta, jöjjön be, gyónja meg a bűneit, és hinni fog. Foucault engedett ennek az unszolásnak, letérdelt, és több mint 10 év bűneit, minden szépítés nélkül, minden mentegetődzés nélkül, letette oda Krisztus keresztje elé, és abban a pillanatban érezte, hogy a kegyelem, mint hatalmas folyam árad végig rajta, ahogy onnan fölállt, már valóban hitt. Néhány nappal később eldöntötte, hogy pap lesz. A szentségeknek különleges ereje van. Hatékonyak. Valahogyan igen gyakran mégis azt látjuk, mintha nem működnének. A fiataljaink igen gyakran alig-alig értik a szentségek fontosságát. Úgy veszik, mint régi hagyomány. Kicsit avitt szokások, kötelesség, el kell járni hittanra. Mintha valami miatt mégse lennének ezek a szentségek hatékonyak. Sokféle oka van ennek. Azt gondolom, hogy az egyik oka az az, hogy nagyon sok fiatal egyáltalán nem érti és nem hiszi a szentségeknek a hatékonyságát. El se tudja képzelni, hogy ez tényleg hatni tudna. Fölfoghatatlan a számára. Furcsa, különleges kuriózom. És igen, gyakran, amikor így magyarázzuk a szentségeket, hogy Krisztus alapította látható jel, láthatatlan kegyelmet közvetít, ezzel nem sokat segítettünk abban, hogy megértse. Ebből ő azt veszi le, hogy Istennek volt egy ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan döntése, hogy érdekes szimbólumokhoz hozzá köt valami különleges mágikus hatást. Ez miért van így? Tényleg működik-e? Legtöbb fiatal abszolút nem tudja ezt belátni, elfogadni. Egyik bátyám körülbelül 30 évig nem járt templomba, 14 évesen nagyon erősen lázadt, egyébként egy rendkívül jószívű, nagyon okos, nagyon nagy lelkű fiatalember, tehát nem ment félre az élete, de kb. 30 évig a vallástól teljesen távol tartotta magát. Első misémre azért eljött, és nagyon érdekes volt, hogy a mise után, hogy reagált, rengeteg pap volt, és az átváltoztatáskor mindenki nyújtotta a kezét, mondtuk együtt az átváltoztatás szavait. És a bátyám mise után ezt a megjegyzést tette, hogy ő azt gondolta, hogy az egyház ezt a varázslást már régen abba hagyta. Abszolút nem tudta fölfogni, hogy tehát számára egy érthetetlen, furcsa, középkori maradék volt. Azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal ugyanígy gondolkodik. Talán nem merik kimondani, de valahogy ugyanígy gondolkodnak. És az egyik oka, hogy a szentség nem tud hatékony lenni, az az, hogy van egy óriási intellektuális akadály a fiatalnak a fejében, ami miatt bezárja a szívét. Benedek pápa sokat gondolkodott arról, hogy az első 3 évszázadban mitől volt annyira döbbenetes erejű a kereszténység. És azt mondta, hogy ennek főleg 3 tényezője volt. Az első az, hogy az első 3 évszázad keresztényei nagyon hitelesek voltak. Szeretett közösségben éltek, mutogattak rájuk, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Gondoskodtak a szegényekről. Rengetegen az életüket áldozták Krisztusért. Tehát óriási volt a hitelesség. A második ok az, hogy mindenki adta tovább a hitét. Nem csak papok, sőt nem is elsősorban papok, nagyon nyilvános igehirdetésre nem is volt lehetőség, hanem világi keresztények. Ember a rokonának, munkatársának. Az evangélium örömhíre futótűzként terjedt. Minden keresztény számára a világ legtermészetesebb dolga volt. Az életem nagy kincséről, a legnagyobb boldogságáról. Akiket szeretek, azoknak beszélek. Sajnos a nyugati megfáradt kereszténységünk ezt szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki soha meg se próbálta a hitét bárkinek is továbbadni. Szégyelli, magánügynek tartja. De Benedek pápa szerint volt egy harmadik ok is, ami miatt ennyire életerős volt az első 3 évszázad kereszténye. És nagyon érdekesen fogalmazza ezt meg. Azt mondja, hogy hitték, amit hittek. Az első évszázadok keresztényei 100%-ig meg voltak abban győződve. Meg voltak arról győződve, hogy Isten létezik, a világot ő alkotta, a világ nem magától van, teremtmény. Meg voltak arról győződve, hogy a Biblia valóban Isten szava, nem csak emberi bölcsesség. Krisztus nem csak egy nagy ember, hanem az élő Isten fia, a szentségek hatékonyak, van örök élet. Ebben az első keresztényeknek szemernyi kételyük nem volt. Zsigereikkel, minden erejükkel ebben hittek. Sajnos a mai nyugati kereszténységünk ezt a bizonyosságot is elveszítette. Rengeteg olyan keresztény van, aki a hit legalapvetőbb dolgaiban igazából kételkedik. Nem tudja belátni, és ezért nem is nagyon tudja rátenni az életét. Azt gondolom, hogy a bérmálásra való felkészítésnél nagyon fontos erre figyelni. Tehát ezt a szellemi gátat, ami a gyerekekben ott van, szét kell törni, meg kell nyitni. Azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van mai fiatalokban, egyáltalán mai emberekben arra, hogy a kételyeikre feleljünk. Fontos lenne, hogy a hitoktatásunkban ne vesszünk el részletekben. Ne arról szóljon a hittan, hogy adventi koszorú gyertyái milyen színűek és hasonló témák, amik a gyerek abban is alapvetően kételkedik, hogy Isten egyáltalán létezik vagy nem. A halál után van-e folytatás vagy nincs? És ezt honnan tudhatom? Tehát a legalapvetőbb kérdésekről kellene beszélni hosszan, érdemben. Egy kicsit ezt kíséreltem meg a Hitkapuja könyvben. A szerző kicsit gyenge, de a témák azt gondolom jók. Tehát nagyon javaslom a legalapvetőbb kérdéseket érdemben föltenni, megválaszolni. Akár például ilyeneket is, hogy miért gondoljuk azt, hogy a keresztény erkölcs nem gúzsba köt, hanem felszabadít, boldoggá tesz, indokoljuk meg. Nagyon kevés, ha valaki felsorolja a parancsokat, hogy ne lopj, ne ő és a többi. Mindegyiknél meg kellene mondani, hogy miért. Miért baj az, ha én csúnyán beszélek? Miért rossz? Miért menni a hitünk titkainak?
Kedves hallgatóink, adásunkban folytatjuk dr. Székely János szombathelyi megyés püspök előadását.
Egy pár gondolatot hadd mondjak el arról, hogy hogyan kellene megközelíteni a szentségek valóságát. Kicsit intellektuális módon is. Hogy jobban értsük a szentségeket, alapvetően az Isten-ember kapcsolatot kell világosan látnunk. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a vallás olyas valami, mint amikor a Buddha meséje szerint vakok falujába bevisznek egy elefántot, öten megtapogatják, utána vakok megkérdezik, hogy milyen volt, mindegyik mást mond, a végén összeverekszenek. Sokan ezt gondolják, hogy ilyenek a vallások. Valamit a fölfoghatatlan Istenből kitapogatnak, megsejtenek. Nyilván Istent egyetlen fogalom sem tudja magába foglalni. Ő végtelen, fölfoghatatlan, kimondhatatlan. Az emberi vallások csak tapogatódzások. Addig nincs is baj, amíg ezt a részigazságot állítják, akkor van baj, ha egymásnak esnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a vallások olyanok, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út. Igazából mindegy, melyiken megyünk, talán van, amelyik kicsit görbébb, van, amelyik egyenesebb, de alapvetően ugyanoda visz mindegyik. Egyetlen Isten van, mindegyik vallás őt keresi, ő hozzájut. Mi keresztények azt gondoljuk, hogy az Isten-ember kapcsolat, a vallás lényege nem ez. Nem olyan, mint egy hegyre fölvezető sokféle út. Nem olyan, mint amikor a vakok kitapogatják az elefántot. Azt gondoljuk, hogy az ember soha a maga erejéből az Istenhez nem tud följutni. Isten egy más létszinten van, mint mi, fölöttünk áll. Ahogyan egy állat nem tudja fölfogni, ami az emberben emberi. Ha verseket olvasok, és egy kisegér odajön a lábamhoz, nem tudja fölfogni, hogy itt mi történik, ki az a József Attila, és miket írhatott. Nincs rá érzékszerve, mert más létszinten van. Éppen így az ember, az Istent a maga erejéből nem tudja fölfogni, befogadni, megtapintani. Fölöttünk áll. Annak ellenére, hogy az Isten jelen van itt is, sokkal valóságosabban, mint mi magunk, mint a padok, amikben vagy székek, amikben ültök. Az Isten itt van, de a magunk erejéből, a magunk érzékszerveivel nem tudjuk őt fölfogni. Fölöttünk áll. Ha az Isten szeretné, hogy az ember őt be tudja fogadni, akkor le kell jönnie közénk, a mi létszintünkre, a térbe és az időbe. Meg kell magát mutatnia, megtapasztalhatóvá kell magát tennie. A vallás lényege nem az, hogy az ember keresi az Istent, hanem, hogy az Isten kereste az embert. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. Nem mi mászunk föl erre a hegyre, soha nem tudunk följutni. Isten az, aki lejön közénk. Isten közeledik az emberhez, talán úgy, mint egy repülő lassan közeledik a földhöz. Eleinte a légtérben lehet érezni ennek a hatásait. Megszületik a Biblia, embereket megihlet, ahogy a repülő közeledik. És aztán az Isten megérkezik közénk, ebben a látható, fogható világban megjelenik, cselekszik. Egy másik fonalat is hadd hozzak be, a szentség jel. Azonban azt gondolom, nagyon félreérthető, ha ezt a szót a gyerekeknek mondjuk. Egyből azt gondolják, egy szép szimbólum, mint a zászló. Jelzi a magyarságunkat, a szentség is egy ilyen szép szimbólum, és teljesen félreérti azt, amit az egyház gondol. A jeleknek többféle típusa van. Vannak megegyezéses jelek. Például ilyen a zászló. Önmagában a piros-fehér-zöld színeknek a magyarságunkhoz nincs köze, ez egy történelmileg esetleges módon kialakult szimbólum. Megegyezéses jel emlékeztet minket a hazaszeretetünkre. Ilyen megegyezéses jelek a szavaink. Ennek a hangsornak, hogy alma a gyümölcshöz nincs közvetlen köze, ez egy megegyezés, hogy így nevezzük ezt a gyümölcsöt. A szentségek nem ilyen jelek. Vannak természetes jelek, mint a füst jelzi a tüzet. Itt már közelebbi kapocs van a jel és a dolog között, de a szentség nem ilyen. A jeleknek van egy nagyon fontos harmadik típusa, amit így nevezünk, hogy reál szimbólum. Valaki létrehozza, és a jel közvetíti is, átadja azt, amit jelez. Ilyen jeleket tud létrehozni például az ember. Ha elmegyek valakihez vendégségbe, és megkínál egy csésze teával, amit kapok, az nem 1-2 deciliter víz, hanem valóban az ő szeretete, barátsága. Vagy kapok egy levelet, van Amerikában egy unoka húgom, aki fiatalon megkérdezte, hogy ha megnövök majd feleségül, fogom-e őt venni, nagyon jobba vagyunk, mindez német nyelven történt ez a párbeszéd. Ha néha levelet ír, amit megkapok, az nem egy kicsike papír, meg tinta, hanem valóban az ő szeretete, gondolata, jelenléte, jó kívánság, amit érzek, befogadok. Ha egy édesanya megsimogatja a gyerekét, az nem csak valami kis fizikai érzés a testén. Érzi az édesanya lelkét, a szeretetét, bizalmát, gondolatát. Az ember tud ilyen jeleket létrehozni, amik őt magát hordozzák. Ezek reál szimbólumok. A szentségek ilyenek. A szentségeket Isten hozta létre. Azzal, ahogy ő közeledett a világhoz. A repülő lassanként megérkezett, és hatásokat hozott létre. A látható, fogható világban jelek keletkeztek. Ilyen jel a Biblia, ilyen jel az Isten népe. Legerősebben ilyen maga Jézus Krisztus, akit így is nevezünk, hogy ős szentség. Krisztus is szentség, mert látható módon egy emberben a láthatatlan Isten van jelen. A legalapvetőbb szentség Krisztus. Nagyon fontos lenne erről is rengeteget beszélni a fiataloknak, eljuttatni őket odáig, hogy higgyenek Jézus istenségében. Mert a legtöbb fiatal abszolút nem tart itt. Megértetni például velük, hogy a történeti Krisztus egyáltalán nem úgy beszélt, mint egy nagy ember, mint egy bölcs. Ezt a kategóriát, hogy ember, az ő szavai, tettei újra és újra mindig szétfeszítették. Ő nem csak azt mondta, hogy szeressétek Istent, hanem azt mondta, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyerekeit, mint engem, az nem méltó hozzám. Nem egy ember beszélt itt. Jézust ezért ítélték halálra. Kaifás ezt kérdezte tőle, te vagy-e a messiás, az áldott Isten fia? Jézus tudja, hogy ha erre a kérdésre igent mond, akkor őt megölik. Erre a válaszára föltette az életét. Jézusban megjelenik az élő Isten itt a földön. Ez nem csak egy rövid látogatás volt. Az Isten nem egy rövid kis találkozást akart megszervezni az emberrel, hanem közöttünk akart maradni. Azt akarta, hogy minden kor, minden embere ugyanezzel a titokkal találkozhasson. És ezért az Isten beletestesül a történelembe. Jelen való marad, történelmi, társadalmi módon. Ahogyan az ember minden fontos titkát így őrzi, a nyelvet így kapjuk. Ha valaki az őserdőben nőne föl, emberek környezetétől függetlenül nem tudna beszélni, és alig tudna gondolkodni. A szellemünknek a lehetőségét is kapjuk az előző nemzedékektől, történelmi, társadalmi módon. Ugyanígy kapjuk a kegyelmet. Isten az emberi természetnek megfelelő módon maradt közöttünk, történelmi, társadalmi módon, egyházban, beletestesül a történelembe. Egy titokzatos patak indul el Krisztus keresztjéből, amit az egyház törékeny cserépedényként őriz. Amikor szentségeket kérünk, ehhez a patakhoz megyünk, ehhez a forráshoz megyünk. Krisztushoz, aki ma is él, az egyház igehirdetésében, aki titeket hallgat, engem hallgat, akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Ebbe a titokba lép be a bérmálkozó. Az Isten szeretetének a titkába. Ez egy abszolút valóságos titok. Nagyon nagy baja, azt gondolom, nagyon sok mai fiatalnak, hogy gyökerében materialista. Talán még mi is nagyon sokat hordozunk ebből a sebből. És valami komolytalan lelki, lényegtelen dolognak gondoljuk a vallást. Nagyon fontos lenne a világképünket gyökeresen újra gondolni. Például sokat elmélkedni a teremtésről, elképzelni, hogy nincs semmi, és az Isten létrehozza a semmi után a valamit. Istenből jön létre a valóság, az anyag, az ő szeretetéből. Ennek a világnak az alap anyaga, Atya, Fiú és Szent Lélek örök szeretete. Ebből vannak az atomok, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, Atya, Fiú és Szent Lélek szeretetéből. Az Isten arra teremt minket, hogy megtanuljunk szeretni.
Székely János szombathelyi megyés püspök gondolatait hallják.
Az életünkben leginkább az érdekli az Istent, hogy tudok-e mellette dönteni. Az apró, kicsi, erkölcsi, személyes döntéseim érdeklik, amikor az ő szeretete bennem él. Ha szabad mondani, az isteni szoftver, ami bennünk kellene, hogy fusson, az ő szeretete, kegyelme. A hardverünk erre van teremtve. Ugyan ő alkotta. Akkor kezd a szervezetünk, az atomjaink, a csontjaink újongani. Ha ez a fajta titok bennünk árad, bennünk él. A szentségek valóságok. A lehető legvalóságosabb, legsúlyosabb tények. Maga a Teremtő Isten cselekszik általuk. Persze a bérmálási fölkészítés nem csak ebből áll, hogy megtanítjuk ezeket a dolgokat, és áttérek most a második fő gondolatomra, hanem beavatás. Beavatás egy valóságba, egy misztériumba, egy titokba, az Isten élő szeretetének a valóságába, a Szent Háromság titkába. Indiaiak azt mondják, hogy ahogy a madarak kétszer születnek, mert egyszer jön ki a tojás, de a tojásból még ki is kell bújni, Éppen így az ember is kétszer születik. Nem elég fizikailag megszületni. Egy fiatalnak, egy embernek lelkileg is meg kell születni. Csak akkor ember. Van egy második születés. És ebbe a titokba be kell avatni a fiatalt. Az ősi népeknek nagyon sok ilyen szertartása van. Jártam egy rövid időt Afrikában, és ott láttam, hogy nagyon sok törzsnél, főleg a fiúkat, sok-sok lépésen át vezetik be az élet titkába. Például, hogy mit jelent dolgozni. A törzsnek a munkáit megismerni. Egy nagyon fontos lépés. 5-10 éves kor között lassan beavatják őt az állattenyésztés és sok minden titkába. Mit jelent lemondani, éhezni, szomjazni? Ilyen próbáknak kiteszik a fiatalt. Mit jelent egyedül lenni 2-3 napig az őserdőben? Mi az, hogy család? Mi az, hogy feleség? Mi az, hogy házasság? Tehát a fiatalokat az élet titkába bevezetik. A bérmálás ehhez hasonló beavatás. Az élet titkába, a Szent Háromság életébe, az élet forrásának a közelébe vezetjük a fiatalt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne létezhessen olyan bérmálási fölkészítés, ami csak hittanórákból áll. Nagyon örülnék, ha mindenki, aki bérmálkozókat fölkészít, ezt elraktározná magában, ha csak ennyit csinálok, hogy hittanórákat tartok, akkor ez gyökeresen rossz. Nincs benne beavatás, nincs benne az élet, az isteni élet titkával való találkozás. Annak, hogy a bérmálási fölkészítés egy kicsikét hosszabb, Esztergomi Egyházmegyében alapvetően 2 év, ez az irányelv, amit többé-kevésbé igyekeztünk tartani. Ennek a legnagyobb előnye talán az, hogy van benne egy nyár, amikor el lehet menni táborba, lelki gyakorlatra, kirándulni. Néha egy nyári tábor sokkal többet lendít egy fiatalon, mint egy egész éves hittan. Amikor látja élőben a kereszténységet. Átélik például azt, hogy milyen mondjuk 35 fiatalnak szeretetben együtt lenni, békességben. Együtt énekelni, esetleg megrendülni. Kurziónak szerintem az egyik nagy csodája, főleg férfi kurzióknak, amikor a vége felé próbáljuk rá venni a férfiakat, hogy gyónjanak, és ez általában eléggé jól sikerül is. És végre eljutunk odáig, hogy mondjuk együtt van 40 férfi kegyelem állapotában. Ez szinte kézzel tapintható, gyönyörű. Mindenki érzi, hogy így kellene élnünk. A fiataloknak is valami ilyesmit kellene adni, hogy érezze a kegyelmet, az Istent. Ha ilyen közegeket teremtünk, annak nagyon sok áldása van. Például jó házasságok születnek. Egyik legutolsó csoportom, amit készítettem, 35 fiatal, nagyon jó hangulatban készültek, nem volt mindegyik túl komoly, de az alaphangulatunk nagyon jó volt. 3 nagyon jó házasság született ebből az egy bérmálkozós csoportból. 3 boldog család. Tudunk-e embereket kegyelemben összehozni? Hittanórán túl más dolgokat is csinálni. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy jó lenne a fiataloknak olyan feladatot adni, amivel ő megmutatja, hogy felnőtt keresztény, Krisztust követi. Ezzel az említett bérmálkodós csoporttal például elkezdtünk egy idősek otthonába bejárni, ahol nagyon sok olyan idős néni volt, akiket szinte soha senki nem látogatott meg. Először elmentünk egy misére, énekeltünk, kicsit szokták az otthonnak a légkörét, utána ápolónőt megkérdeztük, hogy kik azok, akik szívesen vennének ilyen látogatást, és aztán szétosztottuk. A fiatalokat az volt a feladat, hogy mindenki legalább 3-szor ugyanahoz a nénihez menjen el, kicsi süteményt vigyen, kérdezgesse, beszélgessen vele. Néniknek hatalmas nagy öröm és élmény volt. Fél év után, 1 év után is emlegették. És óriási élmény volt a fiataloknak is. Némelyik néni a fél életét elmesélte, a világháborút, az éhezést, az élete örömeit, sebeit. Rengeteget épültek belőle a fiatalok. Körülbelül 1 évvel a bérmálás után arra mentem autóval, benéztem az idősek otthonába, és meglepetve láttam, hogy az egyik idős néni ágyánál az egyik 1 évvel azelőtt bérmált fiú ült. Kiderült, hogy annyira jóba lettek, hogy azóta is jár. Egy másik alkalommal szintén arra mentem, azt láttam, hogy három lány süteményt visz az otthonba. Vasárnap délután. Óriási dolog, ha néhány fiatal lány idáig eljut, hogy valami jót szeretnénk tenni. A vasárnapunkat erre szenteljük. Németországban, Ausztriában van egy ilyen iránya a bérmálkozási fölkészítésnek, hogy egy csomó feladatot is adnak a bérmálkozóknak. Le is van írva, hogy milyen feladatsort kell bérmálásig teljesíteni. Például ilyesmit, hogy kérdezd meg a szüleidet, hogy meséljenek az ő hitükről, életükről, hogyan alakult, mi volt benne nehéz, hogyan született újra a hitük. És utána ezt le kell írni pár szóval, hogy mit mondott édesanya, édesapa. Vagy menjenek be egy csendes templomba, legalább 20 percet üljenek ott, és utána írják le, hogy mit éreztek. Korzánszky atya mondja, hogy gyakran jönnek diákok Tihanyba, és sokszor megcsinálja velük azt, hogy fölmegy egy nagyon szép helyre este felé, sok mindenről mesél, és aztán hirtelen elhallgat. És nagyon nagy csönd lesz, és a gyerekek akkor veszik észre, hogy megy le a nap. És ámulattal nézik 10 percig, 15-ig csöndben a naplementét. És legtöbb gyerek elmondja, hogy tulajdonképpen soha életében még naplementét így nem látott. Elvezetni a gyerekeket a titokig, hogy átéljék. A szentségeknek nagyon nagy ereje van. Kellene valahogyan engedni, hogy hassanak. Hadd mondjak még néhány gondolatot, ahogyan próbálgattam ennek az útját keresni. Sokszor azt éreztem, hogy első áldozás előtt a gyónásnak az izgalma valahogyan, mintha szinte zavarná az első áldozás élményét. És valahogy úgy rögzül a gyerekekben a gyónás, mint egy keserű pirula, amin túl kell esni ahhoz, hogy áldozni lehessen. És nem élik át azt, hogy önmagában a gyónás egy hatalmas kegyelmi találkozás. A tékozló fiú hazatérése, az atya ölelése. És néhány helyen kitaláltam ezt, hogy legyen nulladik gyónás is. Karácsony után valamikor jóval az első áldozás előtt külön csak ezt ünnepeljük meg, hogy gyónunk. Nyilván gyönyörű szépen megszervezve kicsi mécseseket, gyertyákat oda víve aztán a föloldozás után. Azt éreztem, hogy a gyerekek kezdik átélni magát a gyónást. Volt olyan csoportom, állami gondozó gyerekek, ahol ugyanígy kezdtük el az első áldozási fölkészítést, elkezdhettek gyónni hamarabb. És csomó olyan hittanúra volt, hogy a végén jöttek a gyerekek, és kérdezték, hogy lehet-e gyónni. Nem is volt elég ez a nulladik, hanem újra és újra jöttek. Nyilván nekik élmény volt, hogy valaki felnőtt odafigyel rájuk, és lehet hozzászólni. Különleges ereje van a szentségeknek. Szintén egy különleges hittancsoport sérült gyerekeket tanítottam, és néhányról úgy éreztük, hogy készek az első áldozásra. Volt egy Laci nevű kisfiú, ahogy mentem a hittanra, mindig telitorokból ordította azt, hogy hittan, fantasztikusan élvezte, de egyébként nem volt túl erős így a szavakban, körülbelül 100 szó volt a szókészlete. Készültünk, és eljött az első gyónásának a pillanata, és leültünk, kérdezgetem, hogy hát mi az, ami rosszat esetleg tettél, verekedés, csúnya beszéd, mondja, nem, ő jó volt. Hát kezdtem már aggódni, hogy nem érti igazán mélyen azt, amiről szó van, de végül is átestünk aztán a gyónáson, megkapta a föloldozást, és ahogyan megvolt a föloldozást, Lacinak a szája füléig ért, ide tette a kezét, és azt mondta, hogy tiszta. A gyónás lényegét abszolút értette és átélte. Ehhez a titokhoz visszük oda a fiatalokat, hogy átélhessék. Ne egy kötelező gyakorlatnak vegyék. Ez is egy néha megvalósított ötletem volt, hogy legyen második áldozás, ne csak első áldozás legyen. Egy-két héttel az első áldozás után minden első áldozóval, első áldozási ruha nélkül, díszek nélkül, szépen körbeülve az oltárt, együtt megünnepeltük újra az, hogy Krisztus eljön hozzánk. Házasságnál ugyanígy bevezetni a titokba, Egy papszentelés előtt nagyon természetes, hogy egy szentelésre készülő egy hétig lelki gyakorlatot tart, teljes csöndben készül. A házasság legalább ilyen hatalmas életdöntés. Mennyire fontos lenne valahogy ugyanígy készülni rá, ha nem is egy hétig, de legalább egy-két napig elcsendesedni. Ezt is próbáltam néhol bevezetni, hogy fiatal párokat házasságkötés előtt elvinni. Ott esetleg gyónásukat is elvégezték, esküvő szervezéssel kapcsolatos vitáikat lecsendesítették, kibeszélték, nagyot sétáltak, nagyot aludtak, tehát rákészültek az esküvő napjára. Volt olyan pár, akivel, ahogy tartottuk a lelki napnak a szentmiséjét, azt mondták, hogy de kár, hogy nem most lehet a házassági igent kimondani. Annyira boldogok voltak, annyira harmóniában egymással. Bevezetni a titokba nem csak egy kipipálandó szertartás. Tovább is kísérni a szentségek után a párokat. Legtöbb házas csoportnak szoktam mondani, hogy nosztalgia találkozót is lehet szervezni. Általában választunk egy felelőst, aki egy fél év múlva újra összehívja a csoportot. Mindenki elmeséli esküvőt, nászutat, azóta való eseményeket. És igen, gyakran ebből születik szinte magától egy nagyszerű házas csoport. Gyakran adtam lehetőséget arra, hogy jöjjenek házas párok csak egy-két napra pihenni. Ott alhatnak, beszélgethetnek, sírhatnak, veszekedhetnek, kibékülhetnek, meggyonhatnak. Egy-két napra szakadjanak ki, pihenjenek. Az egyházunknak ez is egy nagyon fontos szolgálata lehetne, hogy ápoljuk a házasság szentségét. Becsüljük meg a házas párjainkat. Akár még pihenésre is adjunk nekik módot. A szentségeknek nagyon nagy ereje van. Püspök szentelésem napján nagyon nagy hideg volt az esztergomi bazilikában, én abból semmit nem éreztem, annak ellenére, hogy a földön is töltöttem egy jó kis időt. És ahogyan, tehát nagyon különleges kegyelem áradást éreztem én is. De utólag, ahogyan néhány emberrel találkoztam, kiderült, hogy mások is. Volt például egy fiatal pár, akik esküvőre készültek, a fiú meg sem volt keresztelve, és nem is volt hívő, nem volt erre nyitott, úgy látszott, hogy különleges felmentéssel, de keresztelkedés nélkül fogják az esküvőt megtartani. És ott voltak a mennyasszonyával, haladta mise, és a fiú egyszer csak odahajolt a mennyasszonyához, mondta, hogy mégiscsak szeretne megkeresztelkedni. Szintén ezután, a mise után történt, jött ki egy 21-22 éves lány a templomból édesanyjával, odahajol édesanyjához, mondta, hogy úgy éreztem, hogy valaki meghívott, megszólított. Ott döntött el, hogy az egész életét Istennek szenteli, szerzetesnő lesz. A szentségeknek nagyon nagy ereje van. Engedjük-e, hogy hasson? Készülünk Szombathelyen felnőtt keresztelésre, illetve felnőtteknek más szentségek kiszolgáltatására, ferences atyák, meg nővérek segítségével. És nemrég tartottuk az exorcizmust a templomban, nagyon nagy élmény volt. Volt egy asszony, aki nem tudott ott lenni, pedig nagyon-nagyon akart volna. Magában úgy is érezte, hogy szinte talán a gonosz az, aki törölte a fejéből ezt az időpontot, hogy ott ne lehessen. És akkor nagyon kérte, hogy külön jöhessen. El is jött, mindenfajta felszólítás nélkül egy 20 percben szinte életgyónást végzett, aztán ahogy kapta az exorcista áldást, potyogtak a könnyei. Tudunk-e hinni abban, hogy a szentségek ma is hatnak, gyógyítanak, életet adnak? Engedjük-e, hogy hassanak? A birmálásra való felkészítésben lehet a katekumenátus egy-két rítusát használni. Egyik birmálkodós csoportban például a birmálási fölkészítésnek az eleje felé a befogadás szertartását elvégeztük, mégpedig úgy, hogy mindegyik birmálkozó egy pillanatra megkapta a mikrofont. És ott voltak a szüleik, ott voltak a birmaszülők, és mindenki egy pár szót mondott arról, hogy mit jelent neki a hit, mit jelent Jézus, hogyan akarja őt követni. Döbbenetes volt. Néha fülbevalós, piercinges fiatalok, döbbenetes mélységben beszéltek a hitükről. Szüleik is olyan mondatokat hallottak tőlük, amiket talán soha nem is gondolták volna, hogy a gyerekeik szívében ilyesmi van. Engedjük-e hatni ezeket a szertartásokat, szentségeket? Talán nem is az életkor és az e körüli vita a legfontosabb a bérmálás kapcsán. A Bibliában vannak nagyon érdekes kivételek. Az etióp udvarnoknak körülbelül egy-két órás katekumenátusa volt, és ő már is megkeresztelkedett. Azt gondolom, hogy talán nem ebben kéne kimerülni az igyekezetünknek, sokkal inkább talán abban, hogy az a fölkészítés, ami van, az milyen. Ténylegesen túllépünk ezen, hogy csak hittanórák. A titokba akarunk bevezetni. Esti imák után a családban nagyon jó hangulat volt általában, főleg ha sokat énekeltünk. Volt, hogy fél órát, 3-4 órát együtt szüleimmel énekeltünk. És igen, gyakran ilyenkor beültünk gyorsan a szüleink ölébe, és könyörögtünk, hogy meséljenek. Méghozzá a mese témája mindig az ő életük volt, meg a nagyszüleink. Például rengetegszer elmondattuk velük, hogy ők hogy találkoztak, apa hogy kérte meg édesanyja kezét, hogyan házasodtak, hogyan születtünk. Ilyenkor kinyitották a szívüket, bevezettek az életükbe, az életük titkába. Lelki atyáimtól az egyik legnagyobb, legmaradandóbb élmény az volt, ha néha valamit elmondtak a maguk hivatásáról, kispapságáról, küzdelmeikről, győzelmeikről, eleséseikről, fölkeléseikről, az ő életük titkáról. Ahhoz, hogy bevezessük a fiatalokat a titokba, meg kell nyitni a szívünket, benne kell élni ebben a titokban. 3 kérdést javaslok. Első, ha elfogadjuk ezt, hogy ne létezhessen bérmálási felkészítés csak hittanórák által, akkor mi az, amit én mellé teszek? Teszek-e mellé valamit? Mit kellene mellé tennem? Lelki gyakorlat, tábor, közös keresztút, segítés időseknek. A második kérdés, ha adnék a fiataloknak egy kicsi feladatsort, hogy mit kellene bérmálásig neki megcsinálni. Szívem szerint mit adnék nekik? És a harmadik, átéltem-e a szentségek erejét?
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedett. Az előadás a 2018-as Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője, Domán Vivian.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.